26. fejezet. Mindössze néhány olyan perc akadt, amikor Fabrizio valamelyest szabadulni tudott mély szomorúságától. Azok a percek voltak, amikor egy üvegtábla mögé húzódott, mert szobája ablakára üveget helyeztetett az olajozott papír helyébe, szemben a Contarini palotával, ahová, mint tudjuk, Clélia menekült. Csak nagyon ritkán láthatta a lányt, amióta a fellegvárból szabadult, és ilyenkor egészen lesújtotta, milyen döbbenetesen megváltozott Clélia. Ezt rossz, nagyon rossz előjelnek érezte. Elbukása óta Clélia arca olyan feltűnően nemes és komoly lett, bárki 30 évesnek tarthatta volna. A szokatlan változásban Fabrizio valami nagyon kemény elhatározás fényét látta. Bizonyára reggeltől estig minden pillanatban esküjét ismételgeti magában, hogy híven megtartja Madonnának tett fogadalmát, és soha nem találkozik velem, gondolta Fabrizio. Hősünk Clélia szenvedésének csak egyik okát lalálta ki. A lány tudta, hogy az apja a komoly számüzetésből csak akkor térhet vissza Pármába, és csak akkor jelenhetik meg az udvarnál, enélkül pedig Fabio Continak az élet mit sem jelentett. Ha ő felesége lesz Crescenzi Márkinak, megírta hát apjának, hogy kívánja ezt a házasságot. A tábornok ekkor Torinóban élt, a bánat megbetegítette. Elárulhatjuk, a súlyos elhatározástól elregedett 10 évet Clélia. Nagyon jól tudta, hogy Fabriciónak ablaka van a Contarini palotával szemközt, de csak egyszer volt olyan szerencsétlen, hogy ránézett, mielyt egy fejtartás, egy férfi alakjának körvonalai emlékeztették Fabrizióra, rögtön lehunta a szemét. Most már csak mély vallásossága, a Madonna segítségébe vetett hite adott neki erőt. Nagyon fájt, hogy apját nem tudja becsülni. Jövendőbeli férjét jelentéktelen, semmit mondó embernek tartotta, aki nem emelkedik az előkelő társaság érzelem világa fölé, és végre imádott egy férfit, akit nem volt szabad többé látnia, s akinek mégis joga volt hozzá. Úgy érezte, hogy sorsa többszörösen is szerencsétlen, és elmondhatjuk, hogy igaza volt. Esküvője után Pármától 200 mérföldnyire kellett volna élnie. Fabrizio tudta, mennyire tartózkodok Clélia, tudta, milyen ellenszenves neki minden szokatlan cselekedet, olyasmi, ami csattanó történetkévé formálódik, ha kiderül. Mégis olyan elviselhetetlen volt már szomorúsága, elviselhetetlen Clélia álhatatosan elfordított tekintete is, hogy arra vetemedett, megvesztegeti a nagynéninek, Contarini grófnénak két szolgáját. Egyik este, amint besötétedett, Fabrizio vidéki polgárnak öltözve megjelent a palota kapujában, ahol már várta az egyik megvesztegetett inas, azt mondta Torinóból jön, és Cléliának leveleket hozott apjától. Az inas elindult, hogy átadja az üzenetet Fabriciót, közben felvezették az első emeletre egy óriási váróterembe. Talán itt élte át Fabrizio élete legszorongatóbb negyedóráját. Ha Clélia elutasítja, többé nem remélheti, hogy valaha is megnyugodjék. Hogy minél előbb véget vessek a sok felesleges fáradtságnak, amivel új méltóságom elhalmoz, megszabadítom az egyházat rossz papjától, és álnéven valamelyik kartaúzi kolostorba húzódom. Az inas végül megjelent és közölte, Clélia Conti kisasszony hajlandó őt fogadni. Hősünkből abban a pillanatban elpárolgott minden bátorság. Félelmében csak nem lerogyott a lépcsőre, míg felfelé tartott a második emeletre. Clélia egy kicsi asztal előtt ült, az asztalon egyetlen szál gyertya, amint megismerte Fabriciót, felugrott és a szalon mélyére húzódott. Hát így törődik maga az én üdvösségemmel, kiáltotta és arcát eltakarta kezével. Pedig tudja, hogy amikor apám majdnem meghalt a méregtől, megfogadtam a Madonnának, többé nem pillantok magára. Ezt a fogadalmat csak akkor szegtem meg, amikor életemnek azon a legszerencsétlenebb napján azt hittem kötelességem megmenteni a haláltól. Már az is sok, hogy fogadalmam erőszakos és bizonyára vétkes magyarázatával meghallgatom magát. Az utolsó mondat annyira meglepte Fabriciót, hogy néhány pillanatba telt, míg örülni tudott neki. Arra készült, hogy heves haraggal fogadják, Clélia talán el is menekül. Most ismét visszatért bátorsága, és eloltotta az egyetlen gyertyát. Bízott ugyan magában, hogy helyesen értette Clélia parancsát, mégis remegve tartott a szalon sarkába, ahol a lány egy pamlag mögé húzódott. Nem tudta, nem sérti-e meg, ha megcsókolja a kezét. Clélia remegett szerelmében, és a karjába dőlt. Drága Fabrizio, milyen sokára jöttél, lehelte. Csak egy percig beszélhetek vele, mert bizonyára nagy bűnt követek el, és amikor megígértem, hogy soha többé nem pillantok rád, bizonyára úgy gondoltam, azt is megfogadom, többé nem beszélek veled. De hogyan tehetted, hogy te is olyan kegyetlenül ragaszkodtál a bosszúhoz, mint szegény apám, hiszen őt mérgezték meg először, hogy a te megmenekülésedet segítsék. Nem kellett volna értem is tenned valamit. Értem, aki bátran odadottam jó híremet, hogy téged megmentselek. És látod, most már az egyházhoz vagy láncolva. Akkor sem vehetnél feleségül, ha valamiképpen meg tudnék szabadulni a gyűlöletes Márkitól. És a körmenet estéjén még napfényben hogyan mertél mutatkozni előttem, és így a legkihívóban megsérteni a Madonnának tett szent fogadalmamat? Fabrizio megölelte, és újjongott a meglepetéstől és a boldogságtól. Olyan találkozás, mely annyi mondani valóval indul, nem fejeződhetik be egy hamar. Fabrizio elbeszélte a lánynak apja számüzetésének legpontosabb, legőszintébb történetét. A hercegnének semmi szerepe nem volt benne, nem is lehetett, mert ő egyetlen pillanatig sem hitte, hogy a méreg Conti tábornok ötlete volt. Ő mindig azt gondolta, hogy a Raverzi csoport eszelte ki, és így akarták eltávolítani Mosca grófot. A hosszan elmondott történeti igazság boldoggá tette Kléliát. Mennyire fájt neki, hogy gyűlölnie kell valakit, aki Fabrizióhoz tartozik. Most már nem gondolt féltékenyen a hercegnére. Csak néhány napig tartott a boldogság, amit ennek az estének köszönhettek. A kitűnő Don Cesare megjött Torinóból, becsületes szívéből merítette az erőt, hogy merészen jelentkezzék a hercegnénél. Először szavát kérte, hogy bizalmas közléseit semmiképpen nem használja fel, majd bevallotta, bátyját a becsület téves felfogása félrevezette. Fabio Conti úgy érezte, Fabrizio szökése olyan sértés és vereség a közvélemény előtt, amit meg kell bosszulnia. Két percig sem beszélt Don Cesare, s már is nyert ügye volt. Tisztasága megindította a hercegnét, nemigen szokott ilyen embereket látni, megragadta, mint minden újdonság. Sürgessék Conti tábornok lányának házasságát Crescenzi Márkival, és én szavamat adom, mindent megteszek, ami hatalmamban áll, hogy a tábornokot úgy fogadják, mintha csak utazásból térne haza. Meghívom ebédre, meg van elégedve? Eleinte valószínűleg bizonyos tartózkodásba ütközik, ne siessen, semmiképpen ne siessen a tábornok. Ne kérje vissza kormányzói állását a fellegvárban, de maga is tudja, hogy a Márki jó barátom, higgyék el, nem leszek haragtartó az apósával. A hercegné ígéretével megerősítve Don Cesare közölte unokahúgával, hogy kezében tartja apja életét, mert Fabio Conti tábornok belebetegedett a kétségbeesésbe. Már hónapok óta nem vett részt semmilyen udvari életben. Clélia meg akarta látogatni apját, aki álnéven Torino környékén egy faluban bújt meg, mert azt hitte, hogy a pármai udvar kiadatását kérte a torinói udvartól, hogy törvény elé állíthassa őt. Clélia betegen és félőrülten találta apját. Még azon az estén levelet írt Fabriciónak, megírta neki, hogy mindörökre el kell szakadniuk egymástól. Fabrizio jelleme egészen olyanná formálódott, mint kedvesé. A Valleai kolostorba vonult hegyek közé, 10 mérföldnyire Pármától. Clélia 10 oldalas levelet írt Fabriciónak. Valamikor megesküdött, hogy az ő beleegyezése nélkül nem lesz a Márki felesége. Most a beleegyezését kérte, s Fabrizio meg is adta Valleai magányából. Levele a legtisztább barátság volt. Amikor Clélia megkapta a levelet, melynek baráti hangja, áruljuk el, bántotta, ő maga tűzte ki esküvője napját, melynek ünnepségei csak erősítették a fényt, mely beragyogta ezen a télen a pármai udvart. 5. Ranuccio Ernesto valójában fösvény volt, de őrülten szerelmes is, és azt remélte, udvarához kötheti a hercegnét. Tekintélyes összeget ajánlott fel anyjának, a fejedelemasszonynak, s kérte, rendezzen sok estét. A főudvar mesternő csodálatosan használta fel a megnövekedett összeget, Párma estéjei ezen a télen a milánói udvar szép napjaira emlékeztettek, a kedves Eugéni hercegre, Itália alkirályára, akinek jóságát sokáig nem lehetett elfelejteni. Fabriciót a koadjutor kötelességei visszaparancsolták Pármába, de ő kijelentette, hogy elvonulását vallási meggyőződésből folytatja abban a kislakosztályban is, melyet pártfogója Monsignore Landriani az érseki palotában rákényszerített, és valóban ide zárkózott egyetlen inassal. Nem jelent meg a ragyogó udvari estélyeken, ezért azután Pármában és jövendő egyházmegyéjében valóságos szentnek kiáltották ki. Ennek a visszavonultságnak, melybe Fabriciót csak mély és reménytelen szomorúsága hajtotta, váratlan hatása támadt. A jó Landriani érsek, aki mindig szerette őt, hiszen tulajdonképpen ő kívánta a koadjutori kinevezését is, kissé féltékeny lett. Az érsek joggal gondolta, hogy az udvari estélyeken meg kell jelennie, Itáliában így szokás. Ezeken az estélyeken a nagy szertartásokon előírt ruháját öltötte magára, mely alig különbözött attól, amit székesegyháza szentélyében viselt. A palota oszlopos előcsarnokában összegyűlt 100 meg 100 inas sohasem mulasztotta el, hogy felsorakozva ne kérje a Monsignore áldását, ő szívesen megállt és megáldotta őket. Az ünnepélyes csendben Monsignor Landriani egyszer meghallotta, hogy valaki ezt mondja. Érsekünk bálba jár, és Monsignor del Dongo ki sem lép szobájából. Ettől a pillanattól kezdve az érseki palotában elapadt a határtalannak látszó kegy, mely eddig Fabrícióra áradt. De most már repülhetett a saját szárnyaival is, magatartását, melyet csak a Clélia házassága miatt érzett kétségbeesés sugalt, őszinte és fenséges jámborságnak tekintették, és az ájtatos hívek mind épületes művet olvasták családja genealógiájának fordítását, melyből sugárzott az esztelen hiúság. A könyvkereskedők sokszorosították arcképét, és ez a sorozat néhány nap alatt elfogyott, főként szegény emberek vették. A tudatlan vésnök Fabrício arcképét több olyan ékítménnyel díszítette, melyek csak püspöki képmásnál használhatók, egy koadjutor nem tarthat ezekre igényt. Landriani érsek meglátott egy ilyen sokszorosított lapot, és határtalanul megharagudott. Maga elé rendelte Fabríciót, és a legkeményebben beszélt vele olyan szavakkal, melyek a szenvedélytől néha egészen gorombák lettek. Elgondolhatjuk, hogy Fabríciónak nem került semmilyen erőfeszítésébe úgy viselkedni, ahogyan Fénelon viselkedett volna hasonló helyzetben. Alázatosan és a legnagyobb tisztelettel hallgatta az érseket, és amikor a főpap elhallgatott, elmondta a genealógia fordításának egész történetét. A munkát Moszka gróf rendeletére készítették még első fogsága idején. Világi célokban jelentették meg, és ezt ő helyzetéhez mindig illetlennek tartotta. Ami az arcképet illeti, a második kiadásról éppen úgy nem tudott, mint az elsőről, visszavonulása idején a könyvkereskedő az érsekségre küldött neki 24 példányt ebből a második kiadásból, ő elküldte inasát és egy 25-et vásároltatott, ilyen módon megtudta, hogy az arcképet 30 szúért árulják, erre 100 frankot küldött a 24 példányért. Mindezek az érvek, bár a legjózanabbul hangzottak, és olyan valaki mondta őket, akit egészen más fájdalom kínzott, féktelen haragra ingerelték az érseket. Odáig jutott, hogy álszenteskedéssel vádolta Fabríciót. Hát ilyen, aki alulról jött, gondolta Fabrício, még akkor is, ha eszes. De volt, ami ekkor sokkal jobban aggasztotta, nagynénje levelei. A hercegné mindenáron azt akarta, foglalja el ismét lakosztályát a San Severino palotában, vagy legalább látogassa meg néha. Fabrício jól tudta, ott sokat beszélnek majd arról, milyen ragyogó estélyeket rendez Crescenzi Márquez esküvő alkalmából, és éppen abban kételkedett, hogy végig tudja-e hallgatni a híreket anélkül, hogy viselkedése feltűnjék a társaságnak. Az esküvői szertartás után Fabrício egy heti teljes hallgatást fogadott, meghagyta inasának és az érseki palota minden szolgájának, akivel csak dolga lehetett, hogy egyetlen szót se szóljanak hozzá. Amikor Landriani érseknek elmondták a legújabb színészkedést, Fabriciót sokkal gyakrabban rendelte magához, mint azelőtt. Hosszú megbeszéléseket tartott vele, és kötelezte koadjutorát, hogy tárgyaljon néhány vidéki kanonokkal is, akik azt hánytorgatták, hogy az érsekség megsértette jogaikat. Fabrício mindezt teljesen közönnyel fogadta olyan ember közönyével, akinek más gondja van. Mennyivel jobb dolgom lenne, tűnődött, ha belépnék a kartauziak közé. Vellei a szikláik közt nem szenvednék ennyit. Meglátogatta nagynénjét, és amikor megölelte, nem tudta visszafojtani könnyeit. A hercegné úgy látta, Fabrício egészen megváltozott, végtelenül lesoványodott arcában szeme még nagyobb lett, és a szeme szinte kibukott ebből az arcból. Egyszerű kopott fekete papírruhájában olyan szánalmas és szerencsétlen volt, hogy az első pillanatban a hercegné sem tudott parancsolni előtörő könnyeinek. De egy perc múlva már figyelmeztette magát, hogy ezt a szép fiatal férfit Clélia házassága változtatta meg ennyire, és erre érzelmei csak nem olyan indulatossá váltak, mint az érseké. Csak éppen ő ügyesebben leplezte. Kegyetlenül hosszan beszélt Crescenzi Márki estéjeinek festői pompájáról, Fabrício nem felelt, de szeme egy pillanatra görcsösen lezárult, arca még sápadtabb lett, mint amilyen volt, pedig néhány perccel előbb ez még lehetetlennek látszott. Azokban a pillanatokban, amikor így ilyen iszonyúan szenvedett, sápadt arca szinte elzöldült. Megérkezett Moszka gróf, és amit látott, amit hihetetlennek tartott, végre teljesen meggyógyította féltékenységét, mert Fabricióra eddig mindig féltékenyen nézett. Ez az okos és leleményes férfi a legfinomabb, legötletesebb módon próbálta Fabrício érdeklődését felkelteni a világ dolgai iránt. Moszka gróf mindig komolyan becsülte Fabriciót, és eléggé szerette is. És most, hogy a féltékenység már nem fogta vissza barátságát, ez a baráti szeretet már-már önfeláldozóvá vált. Nagy sikereiért igazán nagy árat fizetett, állapította meg, amikor végig gondolta, mennyi baj érte a fiút. A gróf félrevonta Fabriciót, hogy megmutassa neki Parmigianino híres festményét, melyet a fejedelem valóban elküldött a hercegnének. Kedves barátom, beszéljünk végre férfiasan, nyíltan egymással. Nem segíthetek magának valamiben. Ne féljen, nem fogom faggatni, de használhat magának a pénz. Segítheti a hatalom, csak szóljon, rendelkezésére állok, de ha szívesebben mondja el írásban, írjon. Fabrizio gyengéden megölelte, és a festményről kezdett beszélni. Ahogyan viselkedik, az a legügyesebb politikai remekmű. A gróf visszatért a könnyedebb hanghoz. Igen, kellemes jövőt alapoz most magának. A fejedelem tiszteli, a nép bámulja magát, kopott fekete ruhája álmatlan éjszakákat okoz Monsignore Landrianinak. Nem vagyok egészen járatlan ember, de esküszöm, semmi tanácsot nem tudnék adni, ha tökéletesebbé akarnám tenni azt, amit látok. Maga 25 évesen tette meg az első lépést a társaságban, s rögtön elérte a tökéletességet. Sokat beszéltek magáról az udvarnál, és tudja-e, hogy ezt a fiatalon elért egészen rendkívüli kitüntetést minek köszönheti? Kopott fekete reverendárjának. Talán emlékszik még rá, hogy a hercegné meg én megszereztük Petrárka egykori villáját azon a szép dombon benn az erdőben a Pó közelében. Arra gondoltam, ha valamikor megunja az irigyek komiszkodásait, Petrárka utóda lehetne, híre csak erősíteni a magáit. Moszka gróf kétségbe esetten törte a fejét, hogyan csalhatna mosolyt erre a remete arcra, de sehogyan sem sikerült, s a változást annál meghökkentőbbé tette, hogy Fabrizio arcának még nem is olyan régen volt egy hibája, egyetlen hibája. Néha egészen alkalomszerűtlenül érzéki gyönyörűség és öröm suhant át rajta. Mielőtt a gróf elengedte volna, közölte vele, bármennyire visszavonultan él, talán szerepjátszásnak tartanák, ha következő szombaton nem jelennék meg az udvarnál, a fejedelem asszony születésnapján. Fabriciót, mintha szíven szúrták volna, Istenem, gondolta, miért is jöttem ide? Megremegett, amikor rágondolt, az udvari estéjén esetleg találkozni fognak. Ez a gondolat minden egyebet elnyomott benne, úgy látta, egyetlen mentsége csak az lehet, ha pontosan akkor érkezik a palotába abban a percben, amikor a szalonok ajtaját feltárják. S a nagy fogadáson Monsignore del Dongo nevét valóban a legelsők között jelentették be, s a fejedelem asszony a megengedett legnagyobb figyelmességgel fogadta. Fabrizio merevlen nézte a fali órát, s abban a pillanatban, amikor a mutatók jelezték, 20 perce tartózkodik már a szalomban, felállt, hogy búcsúzzék. Ekkor lépett be anyjához a fejedelem. Most néhány perc azzal telt, hogy udvariasan köszöntötte a fejedelmet, majd ügyes mesterkedéssel az ajtóhoz húzódott. De ekkor állt útjába az az észrevétlen semmiség, mely oly jellemző volt a főudvarmesternő mindent elrendező ügyességére. A szolgálattevő kamarás hősünk után szaladt és közölte vele, kijelölték a fejedelem vist játszmájába. Pármában igen nagy megtiszteltetés, jóval meghaladta egy koadjutor világi rangját. Még az érsek is nagy kitüntetésnek tekinthette, ha visztet játszhatott a fejedelemmel. Fabrizio szíve elszorult a kamarás szavaira, gyűlölt a nyilvánosság előtt lezajló jeleneteket, mégis már-már azt felelte, hirtelen elszédült, de aztán eszébe jutott, hány kérdés és részvéttől csöpögő megjegyzés záporoznék rá, és ezt még elviselhetetlenemnek érezte, mint a visztet. Azon az estén írtózott a beszédtől. Szerencsére a minorita barátok generálisa is megjelent a fejedelem asszony előtt hódoló előkelőségek között. Ez a tudós szerzetes a Fontanák és a Duvoisinek méltó versenytársa a fogadó terem egyik sarkába húzódott. Fabrizio elébe állt, hogy ne is láthassa bejáratot, s teológiai kérdésekről kezdett beszélni a minorita generálissal. De azt nem tudta megakadályozni, hogy a füle ne hallja, amikor jelentik Crescenzi Márk és Crescenzi Márkiné. Fabriciót meglepte, hogy a bejelentésre heves harag lobbant benne. Ha Borzo Valzerra volnék, gondolta, az első Sforza gróf egyik tábornoka, leszúrnám a kövérkés Márkit, talán éppen azt az elefántson nyelű kicsi tört döpném bele, melyet Kléliától kaptam azon a boldog napon. Crescenzi Márki megtanulná, szabad-e arcátlanul megjelennie a Márkinéval ott, ahová engem is meghívtak. Arca annyira eltorzult, hogy a minoriták rendfőnöke megkérdezte. Kegyelmességed rosszul érzi magát? Örjítően fáj a fejem, zavar ez a fény. Csak azért maradok, mert kijelöltek a fejedelem visztjátszmájába. Erre a közlésre a minoriták generálisa, aki polgárember volt, annyira megzavarodott, hogy nem tudta, mit tegyen. Hajlongva köszöntötte Fabriciót, aki szintén megzavarodott, egészen másért, mint a rendfőnök, és szokatlanul sebesen beszélni kezdett. Észrevette, hogy mögötte nagy csend támad, nem akart körülnézni, egyszerre hegedűvonó koppant egy hangszerállványon, felhangzott egy ritornell, és az ünnepelt P. asszony elénekelte Szimá Róza egykor oly híres áriáját, Quella pupillete nere. Az első ütemek alatt Fabrizio uralkodott magán, de haragja igen hamar elszállt, és leküzdhetetlenül érezte, hogy sírnia kell. Istenem, megremegett. Milyen nevetséges jelenet, s ebben a ruhában. Legokosabbnak tartotta, ha magáról mond valamit. Ezek a szörnyű fejfájások, ha nem akarom őket tudomásul venni, mint ma este is, fordult a minorita rendfőnökhöz, végül síró görcsben törnek ki, s a papot kiszolgáltatják a megszólásnak és a rágalomnak, ezért arra kérem főméltóságú tisztelentőségedet, engedje meg, hogy könnyezzek, miközben önre nézek, és ne törődjék vele. A mi katanzárai tartományfőnökünk ugyanilyen fájdalmakra panaszkodik, felelte a minoriták generálisa, és halkan belekezdett egy véget nem érő történetbe. Ez a történet részletesen kiteregette a tartományfőnök vacsoráit, és ami már régen nem esett meg, Fabrizio elmosolyodott, a történet olyan szánalmas volt. De hamarosan nem figyelt a rendfőnökre. P. asszony most Pergolese egyik áriáját énekelte, csodálatosan a fejedelem asszony szerette a régi zenét. Fabriziótól három lépésnyire kis zaj támadt. Ezen az estén most először nézett körül. A karos székben, mely ilyen halkan megrecsent a parkettán, Crescenzi Márkiné ült. Könyben úszó szeme egyenesen beleakadt Fabrizio tekintetébe, a fiú szeme sem volt különb állapotban. A Márkiné lehajtotta a fejét. Fabrizio néhány pillanatig még nézte őt, ismerkedett a gyémántokkal megterhelt fejjel, de pillantása haragot és megvetést fejezett ki, azután ezt mondta magának, és az én szemem többé sohasem néz rád, majd visszafordult a rendfőnökhöz. A görcs ma erősebb, mint bármikor. És Fabrizio valóban fél óránál is tovább sírt, forró könnyekkel. Szerencsére egy kerékbe tört Mozart szimfónia, Itáliában így játsszák Mozartot, megmentette őt, és segített felszárítani könnyeit. Erős maradt, és nem nézett Crescenzi Márkinéra, de P. asszony ismét énekelt, és Fabrizio sírástól megkönnyebbült lelke, tökéletesen megnyugodott. Most egészen más színben látta az életet. Hát mit akartam? Hogy rögtön már az első percekben egészen elfelejtsem? Nem, ez lehetetlen. Majd ezt gondolta. Lehetek-e még szerencsétlenebb, mint amilyen szerencsétlen vagyok már két hónap óta? És ha amúgy sem szenvedhetek jobban, miért mondjak le a gyönyörűségről, hogy lássam őt? Megfeledkezett esküjéről, könnyelmű. Hát nem ilyen minden nő? De kitagadhatná, hogy mennyi ilyen szép. Tekintete elbűvöl és elragad, míg más asszonyokra, a legszebbekre is alig tudok ránézni. Nos hát, miért ne hagynám magam elbűvölni, legalább egy pillanatra csítul bennem a fájdalom. Fabrizio ismerte már valamelyest az embereket, de tapasztalatlan volt a szerelemben, különben tudta volna, hogy az a pillanat, s az az öröm, amit most engedélyez magának, semmivé teszi két hónap minden erőfeszítését, hogy elfelejtse Cléliát. A szegény fiatal nő különben csak azért jött a testére, mert a férje kényszerítette. Ő azt kívánta, hogy rosszul létére hivatkozva fél óra múlva hazamehessen, de a Márki kijelentette, egészen szokatlan lenne, ha akkor szólítják távozáshoz kocsijukat, amikor sok kocsi még csak érkezik. És még úgy is magyarázhatnák, ilyen burkolt kritikával ítélik el a fejedelem asszony estéjét. Én vagyok a belső kamarása, tette hozzá a Márki. A fogadóteremben kell tartózkodnom, és kötelességem megvárni a fejedelem asszony rendelkezéseit, míg csak mindenki el nem távozott. Előfordulhat, és bizonyára elő is fordul, hogy figyelmeztetni kell majd egyres másra az inasokat, annyira hanyagok. Azt akarja, hogy a fejedelem asszony valamelyik egyszerű asztalnoka bitorolja ezt a megtiszteltetést. Clélia beletörődött, nem látta Fabriciót. Reménykedni kezdett, talán nem is jött el az estére. De amikor a hangverseny megkezdődött, és a fejedelem asszony megengedte a hölgyeknek, hogy leüljenek, Clélia, aki nem igen ügyeskedett az ilyesmiben, tűrte, hogy a fejedelemasszony körül elfoglalják a legjobb helyeket, és kénytelen volt a terem mélyében keresni egy karosszéket, egészen abban a távoli sarokban, ahová Fabrizio húzódott. Amikor karosszékéhez ért, tekintete megakadt a Minorita rendfőnök szokatlan, ebben a környezetben szokatlan öltözékén, először észre sem vette az egyszerű fekete ruhás karcsú férfit, aki a rendfőnökkel beszélt. Mégis valamilyen belső titkos sugallatra szeme megpihent ezen a férfin. Itt mindenki egyenruhát vagy dúsan hímzett öltönyt visel, ugyan ki lehet ez a fiatalember ebben az egyszerű fekete ruhában. Elmerült figyelemmel nézte, amikor egy asszony leült melléje, és kissé meglökte karosszékét. Mire Fabrizio odafordította a fejét, Clélia nem ismerte meg, annyira megváltozott. Először ezt gondolta, mennyire hasonlít ő rá, talán a bátyja. De én úgy tudtam, hogy a bátyja csak néhány évvel idősebb nála, ez meg itt 40 éves lehet. És egyszerre ráismert szájának egy mozdulatáról. Szegény mennyit szenvedett. Clélia lehajtotta fejét fájdalmában, s nem azért, hogy megtartsa fogadalmát. Szívét feldúlta a szánalom, 9 hónapi fogsága után távolról sem volt ilyen Fabrizio. Már nem nézett rá, de ha tekintetét nem is fordította határozottan feléje, minden mozdulatát látta. Látta, hogy a hangverseny után a fejedelem játékasztalához megy, mely néhány lépésnyire állt a tróntól, fellélegzett. Fabrizio így jó távolra került tőle. De Crescenzi Márkit nagyon sértette, hogy felesége ilyen messze került a tróntól. Egész este azon fáradozott, hogy meggyőzzen egy hölgyet, aki a fejedelemasszony mellett a harmadik karosszékben ült, s a hölgy férje pénzzel tartozott neki, milyen kedves volna, ha helyet cserélne a feleségével. A szegény asszony természetesen nem engedett az unszolásnak. Crescenzi Márki erről az adós férjjel beszélt, aki hamarosan ráeszméltette feleségét a józanész rideg parancsára, s a Márki végre megvalósíthatta a boldogító cserét, feleségért indult. Maga mindig túlságosan szerény, súgta neki. Miért jár ilyen lesütött szemmel, még összetévesztik magát ezekkel a bámészkodó polgárasszonyokkal, akiken mindenki csodálkozik, hogyan kerültek ide? Ez a bolond főudvarmesternő mindig ilyeneket csinál, és még azt mondják, háttérbe szorítják a feltörő jakobinizmust. Ne felejts el, hogy férje első ember a fejedelemasszony udvartartásában, és ha a republikánusok eltörölnék egyszer az udvart és a nemességet, a maga férje még akkor is a leggazdagabb ember marad ebben az államban. Maga nem gondol erre eléggé. A karosszék, melyben Márki nagy boldogan beültette feleségét, mindössze 6 lépésnyire állt a fejedelem játékasztalától. Clélia csak Fabrizio profilját nézhette, de úgy látta, annyira lefogyott és arca annyira kifejezi, hogy nem történhetik olyasmi a világon, ami őt érdekelhetné, őt, akinek azelőtt mindenre volt valamilyen megjegyzése, hogy Clélia végül is eljutott a borzalmas sejtéshez. Fabrizio egészen megváltozott, elfeledte őt, és csak azért fogyott le ennyire, mert vállalta a legszigorúbb vallási böjtöket. Lesújtó következtetéseit csak megerősítették szomszédainak megjegyzései, mindenki a koadjutorról beszélt. Találgatták, miért érte ez a rendkívüli kegy. Ilyen fiatal is már is a fejedelem játékasztalához ültették. Megcsodálták közömbös udvariasságát és azt, hogy milyen fölényes arccal dobálja kártyáit még akkor is, ha elfogja ő felsége lapját. Hihetetlen, hihetetlen, szörnyülködtek az öreg udvaroncok. Teljesen megszédítette nagynénye különleges helyzete. De hála az égnek, ez nem tarthat sokáig. A mi uralkodónk nem kedveli az ilyen fölényeskedő arcokat. A hercegné most a fejedelemhez lépett, az udvari emberek tiszteletteljes távolságban álltak a kártyaasztal körül, és így nem érthették meg, mit mond a fejedelem, csak véletlenül kaptak el néhány szót, de észrevették, hogy Fabrizio mélyen elpirult. A hercegné biztosan megleckésztette kihívó közömbösségéért, mondták egymásnak. Fabrizio éppen abban a pillanatban hallotta meg Clélia hangját, a fejedelemasszonynak válaszolt, aki a szavamban körüljárva megszólította főkamarás a feleségét, és eljött az a pillanat is, amikor Fabriciónak helyet kellett változtatni a viszti játszmában, most éppen szembe került Cléliával, s többször is átengedte magát a gyönyörűségnek, hogy nézze őt. Szegény Clélia egészen megzavarodott, amikor megérezte, hogy nézik. Nem egyszer elfelejtette, mivel tartozik fogadalmának, annyira kívánta, hogy tudja, ugyan mit érez most Fabrizio, hogy többször is ráemelte tekintetét. A fejedelem játszmája véget ért, az asszonyok felálltak, és megindultak a terített vacsorázó terembe. Kis rendetlenség támadt, Fabrizio egészen közel került Cléliához, még mindig nagyon elszánt volt, de most felismerte azt a gyönge illatot, mely átította Clélia ruháit. A felismert illat teljesen felborította mindazt, amit elhatározott. Oda lépett hozzá, és halkan, mintha csak magának mondaná, elismételte a Petrarca szonett két sorát, azt a két sort, amit a Lago Maggiore mellől küldött el neki, sejemkendőre nyomva. Milyen boldog voltam, amikor az emberek szerencsétlennek hittek, és most hogy megváltozott az életem. Nem, nem felejtett el, lángolt fel Cléliában az öröm. Ez a szép lélek nem állhatatlan, és Clélia merészen elismételte magában a két Petrarca sort. Meglásd, nem változom már, te két gyönyörű szem, amelytől megtanultam, hogy mi a szerelem. A fejedelem asszony vacsora után rögtön visszavonult. A fejedelem lakosztályáig kísérte, és ő sem tért vissza többé a fogadóterembe. Amint ezt észrevették, egyszerre mindenki távozni akart. Nagy kavarodás támadt az előszobákban, Clélia ismét közel került Fabrizióhoz, megejtette a fiú mély szomorúsága. Felejtsük el a múltat, mondta neki, és őrizze meg ezt a baráti emléket. Míg ezt mondta, úgy tartotta legyezőjét, hogy Fabrizio elvehesse tőle. Fabrizio rögtön mindent másképp látott, egyetlen pillanat alatt más emberré vált. Már a következő nap kijelentette, hogy a visszavonult életnek vége, s újra elfoglalta ragyogó lakosztályát a San Severino palotában. Az érsek azt híresztelte és hitte is, hogy az újdonsült szent fejét végképp megzavarta a fejedelmi kegy, mely játékasztalához engedte. A hercegné viszont tudta, hogy megértik egymást Cléliával. Ettől a gondolattól még súlyosabbá vált kínlódása, melyet egy végzetes ígéret emléke örökké ébren tartott. Most már végképp elhatározta, távozik az udvartól. Mindenki csak ámuldozott esztelenségén. Akkor akar távozni, mikor a legmagasabb kegy mindent megad neki. A gróf zavartalanul boldog volt, amióta tudta, hogy Fabriciónak és a hercegnének nincs viszonya. Ő ezt mondta barátnéjának. Az új fejedelem maga az erény, de én egyszer gyereknek neveztem, megbocsáthatja ezt valaha is. Csak egyetlen útját látom annak, hogy őszintén jó viszonyban legyek vele. Távoznom kell. Legnagyobb hálámat és tiszteletemet fogom kifejezni, azután beteg leszek és elbocsátásomat kérem. Ezt maga meg fogja engedni nekem, hiszen Fabrizio sorsát és szerencséjét biztosítottuk. De meghozza-e értem azt a nagy áldozatot, folytatta nevetve, hogy a fenséges hercegi címet elcseréli sokkal szerényebbre. A magam szórakoztatására kibogozhatatlan zűrzavarban hagyom itt az ügyeket, 4-5 jó munkatársam volt a különböző minisztériumokban, az utolsó 2 hónapban nyugdíjaztattam őket, mert francia lapokat olvastak. Valószínűtlenül hülye figurákat ültettem a helyükre. Folytatta. Ha mi elmegyünk, a fejedelem olyan zavarba kerül, hogy bármennyire irtózik Rassitól, biztosan tudom, kénytelen lesz őt visszahívni. Én pedig csak arra várok, hogy a zsarnok parancsa rendelkezzék sorsomról, és utána rögtön gyengéd levelet küldök barátomnak, Rassinak, és közlöm vele, nem ok nélkül remélem, hogy érdemeit hamarosan ismét elismerik.